Legalábbis nagyjából. Nem kezd el újra sikítani, de azért csak nyöszörög egy kicsit. Mi van a férjemmel? Kicsoda maga? Eberhoffer, mutatkozom be. Ez pedig a kollégám, Rudi Birkenberger. Rudi elveszi egyik kezét a távcsővéről, és megérinti a homlokát. Moracekné biccent egyet a visszapillantó tükörbe. Röviden elmagyarázom neki a helyzetet, és hogy Küszner valószínűleg bent van a házukban. Moracseket pedig a legjobb esetben is fogva tartja. Látom szegény asszonyon a rémületet. Megragadja a kezemet. Felhívott hazafelé Olaszországból, mondja egészen halkan. Azt mondta, jöjjek haza, már olyan sokáig voltam távol, és úgy hiányozom neki. Úgy hiányzik neki. Ezt minden esetre jól sikerült titkolni, amiközben a papánál vendégeskedett. Úgy örültem, folytatja a hölgy, és egy zsebkendőbe potyogtatja a könnyeit. Olyan hosszú ideig voltam szalmaőzvegy. Úgy terveztem, egy nagyon szép estét töltünk majd együtt, rendelünk egy pizzát, kinyitunk egy üveg finom bort, gyertyafénynél vacsorázunk. Igen, és annak érdekében, hogy ne legyen szalmaőzvegyből valódi özvegy, cselekednünk kell, mondom. Rudi hátra pillant a hölgyre. Azt mondta, pizzát akart rendelni? Igen, pizza is egy üveg finom bor, ez lett volna a vacsora. Gyertyafénynél teszem hozzá a pontoság kedvéért, és kinézek az ablakon. Nagyon helyes, pontosan ezt kell tenni, asszonyom, pillant hátra újra Rudi. Két értetlen szempár mered rá a hátsó ülésről. Képzeljük el, hogy szépen bemegy a házba, ahogyan eredetileg is tervezte, folytatja Birkenberger. Mi történhet? Ön Küszner biztosan nem fogja bántani, sőt, nagyon örül majd önnek, mert így mindjárt két túsza van egy helyet. Ön pedig szépen rendel egy pizzát. Mivel, hogy nincs semmi ehető a házban, hiszen heteken át nem volt itthon senki, nem igaz? Mire akarsz kiukadni, mordulok fel. Nem mondod komolyan, hogy még ezt a szegény asszonyt is veszélybe akarod sodorni. A szegény asszony azonban megfogja a karomat. Várjon, Eberhoffer úr, a barátja ötlete nem is olyan rossz. Küszne nem fog bántani engem. Ha akarta volna, már megtette volna. Ráadásul az volt az érzésem, hogy kifejezetten kedvel engem. Ha valakit bántani akar, akkor az a férjem lesz, ő pedig már úgyis veszélyben van. Őrültség, hördülök fel. Tételezzük fel, hogy a Moracekné asszony bemegy a házba, és tételezzük fel, hogy Küszner tényleg nem bántja. Aztán tételezzük fel, megrendelik a pizzát. És akkor? Akkor mi lesz? Majd szépen elüldögélnek ott bent hármasban, és békésen eszegetnek? K.O. cseppeket locsolunk a pizzára, közli Rudi teljesen nyugalommal. Leereszti a tárcsövet, és hátrafordul. Honnan a fenéből vegyünk K.O. cseppeket, megmondanád? Kinyitja a kesztyűtartót, és kiemel belőle egy kis üveget. K.O. cseppeket hordasz magadnál? Talán van valami kifogásod ellene? Mi a fenének tartogatsz ilyesmit a kocsitban? Vészhelyzet esetére. Nagyon veszélyes munkám van, ha nem tudnád, barátocskám. Minden esetőségre fel kell készülnöm. Minden esetőségre. Nevetnem kell. Vagy be őszintén, arra használod ezt a vackot, hogy elkábítsd vele a nőket. Kikérem magamnak, ahhoz nekem nincs szükségem ilyesmire. Ugyan mondd már meg, mikor volt az utolsó alkalom. Úgy értem, önkéntes alapon. Erre megint előre fordul, és a szem elé emeli a távcsövet. Tulajdonképpen mi is a helyzet a te Suziddal? Kérdezi aztán mézes mázos hangon. Kérem, uraim, avatkozik közbe a bírónő. Nagyon komoly a helyzet, Birkenberger úr. Hogyan is képzeli a dolgot ezekkel a cseppekkel? Ön most bemegy a házukba, nagyságos asszonyom, üdvözli a férjét, esetleg a kínzóját is, azután pedig egyszerűen rendel egy pizzát. Pontosan, ahogyan előzőleg tervezte. A ház hetekig lakatlan volt, az elmúlt órákban pedig semmilyen házhozszállítás nem érkezett, így biztosra vehetjük, hogy nincs bent ennivaló. Jók az esélyek, hogy Küszner is éhes már. Ön tehát megrendeli a pizzát, mi pedig a kollégámmal leállítjuk a pizzafutát, és meglocsoljuk kávócseppekkel a pizzát. Legkésőbb 10 perc múlva Küszner ki lesz ütve. De a férjem is, és én is, jegyzi meg szegény asszony. Ezt sajnos nem akadályozhatjuk meg. Egyen olyan lassan, ahogyan csak tud, de feltétlenül legyen, különben Küszner gyanút foghat. Egy ideig csendben ülünk, mindegyikünk a maga gondolataiba mélyed. Aztán megszólal a bírónő. Nagyon elszánt a hangja. Megcsináljuk, mondja eltökéltem. Nincs jó érzésem, de mit tehetnék, semmi más ötlet nem jut az eszembe. Végignézzük, ahogy a Moracekné a házhoz sétál, előveszi a kulcsát, kinyitja az ajtót, aztán a bőröngyével együtt eltűnik a ház belsejében. Szabályosan rosszul vagyok, de kimászom a kocsiból, és elhelyezkedem az út szélén. Rudi a másik oldalra áll, hogy mindenképpen megállítsuk a pizzafutárt, amennyiben valóban megjelenne. Aztán megszólal a telefonom. Ha még egyszer leteszed, miközben beszélek, megbánod, barátocskám, tajtékzik a papa. A Moracek életét veszélyezteted ezzel az állandó telefonálgatással, közlöm vele. Mégis, hogyan szabadítsam ki, ha folyamatosan veled kell beszélnem? Életben van még? Kérdezi a riad csuttogással. Úgy tűnik, egyelőre igen, mondom. A papa gyorsan le is teszi. Az alkonyat és a pizza futár egyszerre érkezik. A fickó az én oldalamon tűnik fel. Leállítom, felmutatom neki az igazolványomat, Rudi pedig leveszi róla a sapkát, és felteszi a saját fejére. Aztán leszállítjuk a fickót a robogóról, és Rudi ül föl rá helyette. Átveszük a kiszállítást, közli a futárral. Nem sodrunk veszélybe ártatlan állampolgárokat. Sorra kinyitjuk a három pizzás dobozt. A véletlen is a segítségünkre siet. Az egyik pizza ugyanis tengergyümölcseivel van megszórva, méghozzá újnyi vastagon. Mert hogy ők tisztességes cég, akik nem spórolják le a feltéteket, közli a futár. Egyetértek vele. Tényleg bosszantó, amikor az ember kap egy vékony, száraz tésztát, aminek alig van valami a tetején, és még egy rakás pénzt is elkérnek érte. És a legtöbbször már nem is meleg, mire kihozzák. Az embert meg a guta kerülgeti. Ez a pizza azonban friss és forró, és vastagon beborítják a tenger gyümölcsei. Mint pedig már tudjuk, Moracek és a kedves felesége